Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban még a manipuláció témáját járjuk körül, lehetőség szerint minél több aspektusból. Ma például egy olyan területtel fogunk foglalkozni, amiről azt gondolom, hogy nagyon sokan szinte rögtön legalábbis manipulatív technikákra vagy lehetőségekre gondolnak, de lehet, hogy ezt rögtön meg is cáfolja Bánhidi Brigitta, leadership coach, akit elhívtam, hogy beszélgessünk erről a témáról, és tulajdonképpen tényleg azzal illene indítanunk szerintem, hogy a HR területe az mennyire fertőzött tulajdonképpen manipulatív technikákból.
Szeretném azt hinni, hogy a HR alapjaiban nem egy manipulatív terület, de ami miatt mégis lehetnek ilyen konnotációk, az talán az, hogy nem egészen van a helyén. Legalábbis most Magyarországon a HR nem abban a stratégiai pozícióban van nagyon sok cégnél, mint ahol egyébként helye lenne.
Feltételezem csak, hogy arra gondolsz, hogy magasabbra kellene pozícionálni, tehát erősebb helyét látnád szívesebben, vagy mire gondolsz akkor, amikor azt mondod, hogy Magyarországon nincs a helyén még ez a terület?
Én úgy érzem, hogy egy olyan cégnél, aki a 21. században akar sikeres lenni, az ember kell, hogy legyen a működés fókuszában, és ugye a HR nevéből kiindulva is human, tehát az emberrel foglalkozó terület. Viszont nagyon sok, ha itt szétnézünk csak a budapesti nagyvállalatok, de akár egy középvállalat területén is, nagyon sok ilyen cégnél a HR az egy kiszolgáló, egy adminisztratív terület. Legyenek rendben a szerződések, legyen felvételi folyamatunk, pipáljuk ki, amit az anya elvár tőlünk éves teljesítményértékelés, szóval egy ilyen megvalósító pozíciót vagy feladatkört lát el a HR. Ezzel szemben, vagy emellett szerintem azok a cégek járnak el jobban, ahol a HR az, mondjuk egy HR vezető is ott van fönt direktben a boardban, közvetlen kapcsolata van a CEO-val, CFO-val, vagy az operációs vezetővel, és együtt döntenek arról, hogy milyen ember stratégiát akarnak követni.
Akkor azért azt elmondhatjuk, hogy jól sejtettem, hogy a megközelítésedben egy magasabb polcra tennéd a, mondjuk a HR vezetői szintet, legalább mondjuk megvalósító helyett egy board stratégia, biznisztámogató terület az, amit el tudsz képzelni neki. De ami miatt én úgy éreztem, hogy a HR terület az közel van ehhez a területhez, amiről most beszélünk, jelesül a manipulációhoz, arra gondoltam, hogy az emberi játszmák, ami azért nagyon jellemző a szervezeti felépítésekben, tényképpen minden szintjén, és mindjárt végig fogunk futni majd a szinteken a beszélgetés során, de tulajdonképpen minden emberek között játszódó játszmánál az szokott lenni a vége, hogy menj a HR-hez, kérdezd meg a HR-t.
Jó esetben.
Jó esetben.
Ugye ez már azt feltételezi, hogy van a cégben HR, ami mondjuk, nem tudom, nagyjából egy olyan 100 fős vállalat táján szokott eljönni, hogy már megkerülhetett, vagy kikerülhetetlen, hogy legyen HR, de még akkor is inkább egy megvalósító adminisztratív pozíció. Tehát ha van HR, akkor tök jó, hogy van hova küldeni az embert. Másrészt, hogy tudnak róla az emberek, hogy akár a HR-hez is lehetne menni, hogy tudják azonosítani, hogy ez egy olyan, amit te mondasz, egy játszma, ez egy olyan helyzet, amiben kéne valami szakértői segítség, aki ért az emberekhez, és akkor az nálunk a HR. De igazából, ha ez a mondat elhangzik, akkor annak már én örülök.
Igen, az már jó, hogy egyáltalán eszébe jut, és akkor azt is gondolhatjuk, hogy egyfajta ilyen belső pszichológiai szakértelem, vagy legalábbis egy meghallgató funkció az, amit fel tud ölteni egy jó HR szakember.
Igen, sok esetben. Ugye én elsősorban úgy kerülök kapcsolatba HR vezetőkkel, hogy vezetőfejlesztést vagy coachingot rendelnek meg, illetve azt egyeztetjük, hogy mondjuk nem tudom, stratégiai workshopra, hogy megy el egy menedzsment. Tehát olyan beszélgetéseim vannak velük, ahol az egész cégről vagy annak a működéséről beszélgetünk, és ezekben nagyon sokszor elhangzik, hogy hát azért is kéne elmenni menedzsmentet mondjuk egy workshopra együtt, mert hogy mindenki hozzám jön panaszkodni. Miért nem mondják el egymásnak? Tehát, hogy a HR-nek van egy ilyen, te vagy az emberekért felelős, akkor neked panaszkodhatunk.
De hát ilyen értelemben, akkor kicsit erősködöm emellett, tehát ilyen értelemben azért csak ott csapódnak le azok a fajta feszültségek, vagy azok a, hát hogy mondjam, dinamikák, amiken valakinek, és akkor az a HR lesz az, kell fordítania, vagy becsatornáznia valami egészségesebb működés irányába.
Sok esetben is ennek örülünk, hogyha van hol lecsapódni.
A munkavállalóknak mondjuk egy panaszkodása vagy gőzkieresztése szerep mellett ugyanígy a HR-hez tartoznak az előléptetések, tulajdonképpen a szervezeti átalakítások, amikor pozíciót kell valakinek találni, ami ugyanilyen, nem ugyanilyen, nagyon másféle, de ugyanígy játékokat nyit ki a céges működésben.
Erre a játékokra így egy kicsit reflektálhatok, ahogy ezt legalábbis én értem a kérdésed alapján, ennek van egy ilyen negatív felhangja, hogy játszmázunk, vagy játékok.
A játszmázásnak van, azt nem pozitív értelemben mondom.
A szervezetiknek is van egy játékszabálya, szóval ez szerintem nem feltétlenül rossz, hogy mit tudom én, egy felvételi folyamat, egy beléptetési folyamat, egy onboarding, hogy abban mik történnek, mik így a procedúrák, az még nem feltétlen manipuláció. Én úgy szeretem ezt a kettőt elválasztani, hogy ez csak befolyásolás vagy manipuláció.
Elválaszthatjuk, én partner vagyok ebben.
Már volt nálad egyszer nyelvész, csak nem tudom, hogy ez szóba került-e akkor, hogy ugye maga a manipuláció mit jelent a szó, az a latinban a manus, a kézből jön. Az a gyökere, hogy és ráadásul onnan jön, amikor még a lovat vezették kézzel, tehát fogod a szárt, és azzal hozod a lovat, tehát ez a kézzel vezetni, ez az én raklak téged oda, ahova én akarom, hogy...
Megvan a headline a mostani beszélgetéshez.
Szóval, hogy szerintem ez a rossz, nem mondjuk lovat nyilván vezetni kell, de hogy mi emberek vagyunk, nem lovak, ezért rossz, hogyha egy munkahelyen lónak kezeljük a kollégát, és manipulálni kézzel akarjuk irányítani, anélkül, hogy ő tudná, hogy mi miért történik vele. Tehát én itt szeretném elválasztani, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy onboarding, amikor úgy várjuk a kollégát, hogy ott van az asztalán a laptopja, meg a kis csokika, meg a brandes jegyzetfüzet, az manipuláció akkor, hogyha nem mondom el neki, hogy ezt azért csináljuk, mert nálunk nagyon fontos, hogy az első pillanattól kezdve ide tartozónak érezd magad, hogy kész legyenek a jelszavaid, hogy rögtön mindent bele tudjál jegyzetelni, hogy miért történik ez vele.
Ördögügyvédjét játszva, akkor gondolnám inkább manipulatívnak, hogyha mondjuk egy ilyen welcome pack tényleg ott várja az asztalon, és mondjuk még a laptopja is, de egyébként sajnos a szerződésed még nincsen kész, mert most fut át a nem tudom hanyadik ellenőrzésen, és cserébe örülj annak, hogy itt ilyen komoly welcome valami van, de mondjuk a házi feladatunkat például nem végeztük el.
Jó, lehet, hogy ez manipuláció, lehet, hogy simán egy hiba csúszott a rendszerbe, tehát hogyha mondjuk mindenkivel ez történik, akkor nem fair. Hogyha én voltam az a szerencsétlen az 500 belépőből, akinek nincs szerződése, mert nem tudom, beteg lett a gyereke annak, akinek rá kellett volna nyomni az utolsó pecsétet, akkor...
Jó, simán lehet ilyen, persze, igen, most nem arra gondolok, hogy ez egy rendszer szintű dolog, hanem arra gondolok, hogy vannak olyan technikák, és azért nem nagyon negatív értelemben mondjuk ezt, hanem vannak olyan technikák, amiről azt lehet gondolni, hogy pozitív értelemben befolyásolni fogja, valamilyen módon hat arra az emberre, akire a szervezet szeretne jó benyomást tenni. És ez elkezdődik, és akkor végigmehetünk ezen a folyamaton, még a nagy vonalakban is, a felvételnél, vagy hát tulajdonképpen már a toborzásnál, amikor ez az adott szervezet pozitív színben tünteti fel magát, ez értelemszerű kézenfekvő, de hát azokat az üzeneteket el kell tudnia adnia a potenciális jelentkezők körében. Ez hogyan zajlik itt, hogyan merül az fel, hogy mi fog jól elsülni, mi hat jól.
Én szerintem azt a szűrőt eresszük rá az összes tevékenységre, hogy tudja a másik fél, hogy mi történik és miért történik.
Jó, elfogadom.
Tehát mondjuk, amikor azt mondják, hogy ott voltál egy interjún, és akkor azt mondják, hogy köszönjük szépen, nagyon szuper, 2 hét múlva jelentkezünk, és akkor emberünk beírja a naptárába, hogy mikor telik le a 2 hét, és se kép, se hang, senki nem szólt neki semmit. Még vár egy hetet, mert tudja, hogy nem lehet annyira desperate, hogy ő megy utána, és akkor a 4. héten mondjuk már olyan kellemetlen, hogy akkor most ez a másik pozi, ahova szintén akkor oda, de ez jobban tetszett, akkor várja kell. Szóval, hogy ez már akkor manipuláció, hogyha nem szóltam vissza neki akkor, amikor megígértem.
Miközben azért, amit felvázoltál, ez teljesen életszerű helyzet, tehát ez tényleg 12-1 tucat olyan sűrűn előfordul. Az, hogy a delikvens már magában mérlegen, hogy most túl korán jelentkezem, akkor azt hiszik, hogy nagyon akarom, ha későn jelentkezem, akkor engem nem is érdekel, de a másik, hát ez is játszma abban az értelemben, csak ugye nyilván nem egy nagy erőt képviselő dolog, de ugyanúgy végig gondolja, hogy ez most milyen hatással van, vagy mit mutat rólam.
Igen, igen, és ezt ebben az esetben, tehát elképzelhető, hogy én nem tudtam 2 hét alatt döntést hozni, mert mit tudom én, megint megbetegedett valaki, vagy annyi jó jelölt volt, vagy nem volt elég jó jelölt, lehetnek okaim, amiért nem tudom tartani a 2 hetet, amit mondtam, de akkor legyen annyi beépítve a folyamatba, hogy dobjunk egy, ma már egy csomószor csak messengeren, vagy valahol, bárhol egy üzenetet, egy e-mailt, hogy 2 hetet mondtunk, bocsi, kérünk még időt. És akkor már megint nincs manipulálva, akkor tudja, hogy nem ő a hülye, hogy nem mer telefonálni, és vagy akár tovább tud lépni, hogyha
hát éppen. Meg korrekt okokat kap, mert ugye tud kapni rossz esetben olyan okokat is, amik mondjuk nem valósak. Például mit mondjak, megpróbálnak valakivel megállapodni, az A jelöltel, az elhúzódik, és nem azt mondják, hogy hát ha nem jön össze az A, akkor te leszel a jelöltünk, hanem azt mondják, hogy a board még ül rajta.
Igen, lebegtetik egy kicsit. Ez azért elég sokszor előfordul.
Ez a lebegtetés, ez biztos, hogy benne van a pakliban. Még kérdeznélek azért erről, hogy a vállalatnak, a szervezetnek az értékeit, most ideértem a mission, vision és általában a employer branding vagy EVP üzeneteit, amikor ezt próbálja bemutatni, eladni egy cég, direkt használom ezt a szót, nem feltétlenül rossz értelemben, csak hát kedvet csinálni magához, akkor megjelenhet ez a fajta befolyásolási dolog, hogy jobbnak, szebbnek mutatjuk magunkat, vagy mondjuk azt a vision, tehát a víziót validabbnak, mint amilyen a mindennapokban megvalósul.
Most pont van egy nagyon friss élményem, 2 napot töltöttem most egy menedzsmenttel, stratégiaalkotós céllal, pont amit mondasz, vision, mission, értékek, és biztos vagyok benne, hogy amit ők ki fognak írni a honlapra, azt bátran mérlegelheti egy jelölt, mert iszonyatos sokat szenvedtek rajta, most itt a jó értelemben mondom, tehát a 2 nap azzal telt, hogy konkrétan határozzuk meg, hogy mi itt együtt, miben is hiszünk, ez a cég ez mit akar elérni, hogyan csináljuk ezt, mert milyen értékekből nem engedünk, és addig gyúrták, amíg mindenkinek jó nem volt.
Ez egy nagyon felelősségteljes és nagyon kemény Igen. munkafolyamat, tehát ezt meg tudom erősíteni.
Igen, és egyébként ritka, tehát hogy elég sokat dolgozom így cégekkel, de hogy ez a fajta, hogy mondjam, ez a kitartás, vagy ez tényleg abba vetett hit, hogy ezt együtt meg kell csinálnunk, az azért ritka. Tehát ha egy olyan honlapra jutunk el, ahol ki van írva 5 érték, akkor azt még ugye nem tudhatjuk, hogy milyen folyamat mentén kiírta ki oda azt az 5 értéket, mert az is lehet, hogy a 8 kontinenssel arrébb lévő anya meghatározta.
Na pont erre akartam rákérdezni, hogy igen, tehát van, sőt, ugye ez volt a kézenfekvőben is, ezt akartam, hogy az anyavállalatnak van egy értékrendje, amit átküld e-mailen, és utána kiírják a falra. A másik szerintem szintén véglet, de te majd megmondod, hogy véglete, amikor egy KKV-ról beszélünk, mondjuk, és a alapítónak, vagy a tulajdonosnak van valami értékkészlete, és azt mondja, hogy ez a cég ilyen, ez a mi értékrendünk, és mondjuk adott esetben van már 250 alkalmazottja, már 10 éve nem ő vezeti a céget, de az értékrend az, amit ő elképzelhetőnek tart.
Nem feltétlenül rossz ez, mert lehet, hogy a 10 év alatt az összes 250 embert úgy választották ki, hogy még mindig passzol ebbe a képbe. Ugye szerintem ezen a ponton mindenképpen ejtsük ki Simon Sinek nevét, mert ugye ez a 3 koncentrikus körből álló miért, hogyan, mit modell ez.
Akartam viccbe mondani, mert meghívtam, de még egyelőre nem válaszolt, úgyhogy mondjuk el akkor ezt a Y-kört.
Hívd meg, Léci, ugye az ő nagy rendkívül jó az a TED-talk, amiben ezt felvázolja, úgyhogy a hallgatóknak ajánljuk, hogy keressenek rá Simon Sinek nevére. Ha eleve ez alapján működött mondjuk az a te KKV tulajdonos képzeletbeli ismerősöd is, hogy a 250 emberrel mindenkivel megbeszélte, hogy ő miért hozta létre ezt, mit akar elérni, mi a küldetése ezzel a céggel, és ezt hogyan, milyen működések mentén látja megvalósíthatónak, és mind a 250 emberre ezt aláírt, és azt mondta, hogy igen, én is ebben hiszek, ezt veled együtt így akarom csinálni, akkor lehet, hogy tök jó, hogy még mindig az az értékrend.
Igen.
És a másik oldalról megyünk, hogyha a több kontinenssel arrébb lévő anya is ilyen alapon építette föl akár a 10 000 fős cégét, és akkor is lehet, hogy jó, hogy ő megküldi az értékeket, és mi ezt kirakjuk a honlapunkra, hogyha mi is hiszünk abban, és mindenkit úgy veszünk föl, hogy hisz benne. A gond az akkor van, amikor ez nem így történik.
És azt szerintem azért az is előfordul, sőt, hát nem is feltétlenül akartam erről a témáról beszélni, csak előjutott eszembe, amit most mondtál az anyavállalatok kapcsán, hogy ugye sokszor előfordul az, és nekem is van ilyen a praxisomban, amire rálátok, hogy az anyacégnek a core tevékenysége, tehát a fő tevékenysége az valami teljesen más, mint ami mondjuk itthon Magyarországon egy SSC-ben, shared service-ben működik, miközben azt kell mondani, hogy ezek az értékrendjeink, miközben az itteni cégben mondjuk csak könyvelők meg pénzügyi szakemberek vannak, kint az anyavállalat meg egy egészségügyi cégként dolgozik.
Mondjuk itt is fel lehet tenni azt a kérdést, hogy ugye pont egy SSC nevében is benne van, hogy service center, tehát hogy ő kiszolgálja az anyacég működését, és könyvelő és könyvelő között is lehet különbség, hogy valakinek fontosabb a vasútépítés, és akkor ő egy vasútépítést kiszolgáló SSC-be megy, más valakinek meg fontosabb az egészségügy, és akkor ő egy egészségügyet kiszolgáló SSC-ben lesz könyvelő, tehát szerintem ez nem feltétlen baj. A baj az akkor van, amikor az itthoni cégünk az nem azok alapján az értékek mentén működik, mint amit az anya kihirdetett és elvárna.
Tovább ugorva, amikor ez akkor derül ki, amikor már felvették a jelentkezőt, tehát ott onboarding folyamat közben jönnek elő ezek az értékrendbeli visszásságok, akkor azért becsapva érezheti magát az a jelölt, aki megérkezett, mondjuk egy jól sikerült toborzó kampány után.
Hát, vagy inkább még később is derül ki, tehát hogy azért az első pár hetet, azt még még nem is látja annyira tisztán, még akarja hinni azt, amibe beleszeretett. A nagyobb baj az, hogyha mondjuk így a próbaidőn kívül derül ki, hogy mit tudom én, azt hirdették, hogy emberközpontú, de még egyszer se engedték előtt, hogy a gyerek ér időbe odaérjen az oviba.
És akkor elkezdi ezeket így magában, igen, még talán nem is tudatosan strigulázni, hogy hát azért ez csak nem stimmel.
Igen, sokan nagyon későn kezdik el strigulázni, és ugye akkor is elég, attól függ, milyen pozícióban vagy, de elég nehéz váltani. Ráadásul abból a helyzetből kell váltani, hogy itt már csalódtál egyet, és miért lenne jobb egy másik. Szóval, hogy akkor a másik van még nehezebb helyzetben, hogy győzzön meg téged igazán hitelesen.
Hogy újra elhiggyem azt, hogy van remény. Hát ez talán a magánéleti szálakban is ugyanígy ezt a párhuzamot meg lehet egyébként találni most, hogy így gyorsan végig gondolom. Egy másik fontos területe, és akkor itt már olyan munkavállalóról beszélünk, aki bent van a szervezetben, tehát az onboarding is megtörtént. Ez a teljesítményértékelés, vagy általában egy másik kedvelt területet szerintem ez a feedback kultúra, vagyis a visszajelzés. Azt gondolom, hogy mind a kettő, a teljesítményértékelés unblock, de a feedback vagy visszajelzés adás, mint olyan, hát azt mondanám, hogy meleg ágya annak, hogy manipulatív módon kapjon valaki értékelést, visszajelzést. Mit gondolsz erről, és mit látsz erről trendszerűen akár?
Kihasználhatjuk itt a pillanatot, hogy kardoskodjak egy módszertan ellen.
Használjuk, aztán majd legfeljebb vagy bekerül, vagy nem.
Egy csomó helyen szembesülök azzal, amikor így a feedbackről, vagy egy vezetőfejlesztő programon odáig eljutunk, hogy egy visszajelzést, és akkor én nekem van egy ilyen szlájdom, amit ki is szoktam vetíteni, hogy nincs szendvics.
Aha, nagyon, az már nem jó a szendvics?
Nagyon sok helyen azt tanították, meg van, aki mindig azt is tanítja, hogy szendvicsbe adjunk visszajelzést. Ugye az úgy néz ki, hogy mondasz egy jót, mondasz egy rosszat, meg mondasz még egy jót.
Tehát két középre kerül. Igen.
És ez nem jó, szerintem ez a manipulációnak az iskola példája. Mert miért nem jó szerintem, de akkor aki...
Mélyen
aki
szerint, hallgatok, és
aki
figyelek.
Aki szerint jó, az kommenteljen, vagy írja meg, vagy hívjon fel, és beszéljük meg, mert én szerintem az ember nem hülye. Tehát ha én azt mondom neked, hogy tök jó az inged, de ha egy kicsit világosabb kék lenne, akkor ebből te mit jegyzel meg? Az, hogy nekem tetszik az inged, vagy az, hogy világosabb kék ebben jobban tetszene? Szóval én szerintem nem lehet átverni a másikat, arra fog koncentrálni, ami a de után van, amit meg még utána mondtál jót, azt meg már se hallja, mert már leakadt ott a Denél. A másik pedig, hogy erre már pszichológiai kutatások vannak, hogy mi az arány, ugye, hogy ilyen, ha pszichológiában megyünk, akkor ilyen simogatások, meg ilyesmi kategóriába kell ezt keresni, most úgy értem, nem szó szerint is simogatás. Nem csak az, hanem ez sztrókok, tehát hogy a jó dolgokat mennyire van szükségünk egy nap ahhoz, hogy egyáltalán nullába legyünk, meg mennyire ahhoz, hogy fejlődjünk. És itt néztek ilyen arányokat, hogy történnek veled a jó dolgok így a nap során, akkor mennyi kell ahhoz, hogy egy rosszat ellentételezzenek, és ebbe egy a héthez az arány. Tehát magyar... a szendvicsbe is kéne pakolni 5 pozitívot ahhoz, hogy azt a...
Egy dupla sőt, Big Mac valami rosszal a közepén.
Igen, tehát hogy mondjuk az első rosszat ellensúlyozza, ahhoz 7 jót kéne mondanod, vagy a, na, fordítva, tehát hogy eleve nem jó, a konstrukciója nem jó, hogy 2 jó közé akarok
betenni. Hát de miközben akarok pozitív dolgokat is, meg negatívokat is mondani. Értem, hogy a szendvics...
Mondd külön. Aha. Tehát, hogy mind a kettő, és ráadásul az a másik problémám ezzel az egésszel, hogy a szendvicset általában akkor kapja meg egy értékelt, amikor már így összegyűlt a vezetőben. Na, most már nem bírom ki, most már megmondom neki, és akkor mibe is csomagoljam, hogy ez emészthető legyen. És ezzel meg az a probléma, hogy ez nem aktuális akkor. Nem pont akkor történik, amikor az eset van. Tehát én ehelyett azt javaslom, hogyha nem akarunk manipulálni, hogy akkor, amikor történik a jó, akkor adjunk visszajelzést arra, hogy nekem nagyon tetszett, hogy kiszellőztettél, mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést. Egy konkrét tevékenységre, mert akkor ebből te azt jegyzed meg, hogy na hát ez tök jó, akkor jól esik neki, hogyha friss levegő van, akkor legközelebb is kiszellőztetek, hogyha jön valaki. Akkor, amikor történik. A rosszat is akkor, amikor történik. Nyilván egy alkalmas pillanatban utána. Tehát, hogy
és nyilván nem mások előtt, így persze, így van, tehát ez természetes.
Hogy legyen releváns, legyen még emléke az illetőnek, hogy mi is történt, hogy is csinálta pontosan, és azzal kapcsolatban, az aktivitással kapcsolatban igéket mondjak, hogy nekem abban mi tetszett.
Ez már az asszertív része, hogy rám hagyhatott.
A rám hagyhatott az is, de hogy most nem erre gondoltam konkrétan, hanem hogy én mondhatnám azt, hogy utálom, hogy késős vagy, ugye ez egy negatív visszajelzés lenne, de helyett vezetőként nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy tegnap is 9 helyett 9-10-kor értél be, meg tegnap előtt a 9:30-as meetingre 9:40-kor, tehát
de
hogy konkrét
kiszámolja. Azon gondolkoztam, és pont jó, hogy ezt a késős dolgot behoztad, mert én egy olyan példát akartam hozni szendvics ügyben, hogy szerintem az is számít, hogy mennyire nagy fajsúlyú az a dicséret és az a negatív kritika. Arra gondolok, hogy mondjuk hiába teszem szendvicsbe azt, hogy nagyon imponál, hogy mindig időben itt vagy. Igaz, hogy az egész éves költségvetés elment azon a hibádon, de az is nagyon jó, hogy lelkiismeretesen válaszolsz az e-mailekre, akkor azért szerintem itt nem az egy a héthez van.
Hát igen, de itt most megint az a kérdés merül fel bennem, hogyha igazából a költségvetésről akarsz vele beszélgetni, akkor minek elpazarolni az időbe itt vagy, meg a nem tudom mi volt, látod, már nem is tudom mi volt a harmadik. Szóval minek elpazarolni ezeket most?
Hát mert azt gondoltam, hogy a teljesítményérték és ez egy időszakra vonatkozik. Igazából.
De ne, az meg a másik. Hogy nem idő, nem szabad, tehát hogy ez nem jó már, ezt már túlhaladtuk. Már éves tervezést sem nagyon tudunk csinálni, már nem tudsz évelején kitűzni egy célt, hogy egy év múlva mit érjen el az illető, mert közben lehet, hogy jön egy COVID, kitör egy háború, lesz energiaválság, infláció elszabadul. Ha csak az elmúlt 3 évet nézzük, annyira gyorsan jöttek a változások, hogy aki azokat tervezett, hogy miket fogunk elérni, az éven belül 2-3-szor átírta a terveit.
Ha egy időszakot értékelünk, legyen akkor az most csak 3 hónap, vagy valamilyen terminusnak a közös értékelését, akkor nyilvánvaló, hogy vannak a mérleg mind a két serpenyőjében dolgok, és az tetszik abban, amit mondasz, hogy ha nem hangzott el abban az időszakban visszajelzés rögtön arra a dologra, tehát miért nem szóltam akkor, amikor késett, vagy miért nem dicsértem meg akkor, amikor teljesült valami, hanem csak negyed évre az ember összegyűjti magába, és egyszerre ráönti, akkor érezhet azt, ha szendvics, ha nem szendvics, hogy ez most mindegyik ilyen eső után köpönyeg beszélgetés.
Abszolút, abszolút egyetértek, igen, és a 3 hónap az már egyébként elég jó, tehát hogyha most azt mondod nekem, hogy 3 havonta van egy ilyen értékelő beszélgetés, akkor abban már nem kötök bele. Az éves az, ami szerintem már teljes mértékben túlhaladott.
Én azt hiszem, hogy teljesítményértékelést mondtam, lehet, hogy az évet csak, de magamban úgy értettem, úgyhogy jogos, meghallottad, amit nem mondtam. Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Itt a Rádió Café 98-on beszélgetek Bánhidi Brigitta leadership coach-sal, és mindjárt jövünk vissza, maradjatok itt.